Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. április 26-án sugárzott műsorát. Kalandozó beszélgetés Arany Jánosról. Második rész. Keresztúri Dezső akadémikust Székely Gábor kérdezte.
Professzor úr, a beszélgetés második részében, amelyet Arany Jánosról folytatunk, ossza meg velünk azt az élményét, amikor először fogott kezében egy olyan kéziratlapot, amely Arany János kezében is volt, és amelyen Arany János gyönyörű gyöngybetűi sorakoztak. Biztos emlékezik erre. Hát melyik volt az első kézirat?
Hát, nézze, előbb kezdjünk, nem a kézirattal, még ott, hogy volt az olvasmány. Gyerekkoromban édesapám nagyon fontosnak tartotta, hogy volt egy jó kis könyvtáros, fontosnak tartotta, hogy mi gyerekek hát valami irodalmi műveltséget is kapjunk. És mikor valahogy időt tudott magának szakítani, akkor felolvasott nekünk, nagyon szépen, kedvesen olvasott föl. Hát mit olvasott föl?
Mit?
Amit ő égfiú korában, mint nagy klasszikus, a Vörös Martitól, az Alán futását olvasta föl nekünk, ma se felejtem el, nagyon szépen olvasta, és hát az Alán futása kettő hegzameterei tényleg utolérhetetlenek és fölmúlhatatlanok. De én nekem akkor véletlen, mindig erre készültem, és úgy magam is olvastam, egyszer véletlenül kezembe került egy toldi. Azt nem tudtam letenni. Az volt az, ami...
Még mielőtt a gimnáziumban?
Mielőtt a gimnáziumban, hát nem tudom, elemista voltam. Hát tehát így kezdődött. Hogyan kaptam? Voltak éppen akkor, amikor a Vojnovics Géza, aki jó barátunk volt, az kezelte az Akadémia kritikai kiadását. És azt hát én megnéztem, és mindig azt mondtam neki, nagyon kellemes, jó barát volt, el szokott járni hozzánk, és azt mondtam, hogy ez nincs igazán megcsinálva, mert nem vagy filológus, meg is állapodtunk ebbe.
Hadd mondjuk el hallgatóinknak, professzor úr, hogy Vojnovics Géza Arany László özvegyét vette feleségül, és már ennek révén is...
Így került voltaképpen
aranyjal kapcsolatban, arany hagyatékkal, ugye?
Igen, aztán tudta is, hogy ez milyen óriási érték, mert én már akkor hát egész véletlenül más irányból megbízást kaptam egy kis aranykönyvre, egy pici szép a Magyar Szemle könyvtárában egy kis aranykötetre, és akkor még nem jelent meg, csak az első, a Vojnovics, mert ő írt egy három kötetes monográfiát aranyról, amiben minden tényleg, miután rajt ült az anyagon, ott volt a kezébe, levelezés, minden, és akkor csak az első két kötetét írta még meg, viszont én hát ismerős voltunk, és arra kértem, hogy engedje meg, hogy a harmadik kötet anyagát is megnézem egy kicsit. Nem engedte, hogy megnézem. Én ragaszkodott hozzá, hogy azt ő írja meg. Majd, ha már készen lesz, akkor bár azt mondta nekem, hogy én tudom, hogy te fogod majd megírni a rendes, az igazi aranyt, mert én összegyűjtöttem.
Néhány évtized múltán meg is írta.
Aztán elég nehezen, mert mindent újra el kellett olvasnom alaposan és kezdettől fogva, mert a Vojnovics Géza nagyon, nagyon szorgalmas ember volt, csak voltak éppen nem értette. Legalábbis ahhoz a költészethez, amit Arany képviselt, vagy azt az embert se igazán tudta. Szóval hiányzott a három kötetből, éppen az Arany János hiányzott. Hát azt kellett valahogy megpróbálni, megcsinálni. Azért mondom, hogy ez egy nagyon nehéz dolog Aranyt megfejteni, és és fölépíteni. Mert mondom, sokszor az az ember érzése, hogy ő maga se tudta, mint egy alvajáró úgy talált rá a dolgaira.
Igen, de most ön professzor úr Vojnovics Géza után átvette a még ma sem befejezett arany kritikai kiadás gondozását. Mégis visszatérek az előbbi kíváncsi kérdésemre. Elevenítse fel azt a pillanatot, mert én még sosem tartottam kezemben aranykéziratot, de el tudom képzelni, hogy milyen emlékem lenne, és milyen gondolataim támadnak. Elevenítse fel, professzor úr, amikor
a kapcsos könyv volt az, amit először kézbe vettem, mert a Vojnovics Géza a kéziratokat otthon tartotta magánál a lakásán, azért is égtek el.
Csak igen, erre még visszatérünk.
Szerencse, hogy készült erre, tehát a jegyzetei alapján csináltuk meg. A kapcsos könyvet viszont bevitte az mert az a Kisfaldi Társaságé volt, nem az övé volt. Tehát a Kisfaldi Társaság könyvtára viszont bekerült az akadémia könyvtárába. És engem furdolt a kíváncsiság, hogyan is festetett az, és nagyon nehezen, de kezembe vehettem a
Vojnovics adta a kezébe?
Hát nem is annyira, hanem a könyvtáros. Én voltam az akadémia könyvtárosa, lettem egy időre, és akkor természetesen én magam alaposan megnéztem, és akkor írtam is egy rendkívül fantasztikus egy könyv, az a kapcsos könyv, ami mint tanulmány is rendkívül érdekes és izgalmas volt, az, hogy önkéntelenül is hogyan épül az föl, hogyan bontakodik ki, mint egy nagy egységes mű az utolsó nagy.
Igen, professzor úr, Arany János a végleges szöveget másolta be a kapcsos könyvbe, vagy pedig a kapcsos könyvben nyomon lehet követni az alkotást?
Nem, kérem szépen, mind a kettőt is, mert ő először megfogalmazta. Általában a fia leírja le azt, hogy történt ez a szigeten, kimentek a szigetre, és akkor ő egy kis könyvet, de a papírokat a hóna alá fogva elindult sétálni, aztán leült egy padra, sokolott írt, aztán
tölgyfák alatt.
Például a tölgyek alatt, aztán meg bejárta az egész, lerajzolta a szigetet, akkor készült el a híd. Hát a hídavatás az arra készült, a hídnak a felavatására, mert addig csak hajón lehetett oda menni, és ott volt teljes a nagyvárosban, ott volt ugyan, de ott volt teljes a nagyvárosi közepén a Dunán, a csöndben.
Arany azt hiszem az akadémia épületében lakott, ugye?
Nem, akkor nem. Nem volt az, ők az akadémia lakásában volt az akadémiának egy pótháza, amit az akadémikusok lakás céljaira építettek, és ott kapott ő. Az még először egy nagy sérelem is érte, mert megválasztották ugyan főtitkárnak már, nagy nehezen az Ötvös meg a Lónyai Menyhért közbejárására és elültetésére, de nem adták oda neki a lakást.
Hol volt ez a lakás?
Hát az akadémia bérházában, mert az akadémia palotához építettek még egy bérházat is, ahol az akadémia tisztviselői laktak.
Ott a Dunaparton?
A Dunaparton most is ott van még az akadémiai bérház. Az egy rendes bérház, amelyik hozzá van ugyanazon a telken. Az akadémia egy olyan nagy, hogy is mondjam, a két elalakú épület, és annak a további közös udvaruk van is.
Tudjuk is, hogy melyik lakásban lakott Arany?
Az is megvan, meg is jelölték azt a lakást. Nem volt nagyon nagy lakás, mert ott lakott. Aztán egy darabig lakott, aztán átment, mert nem kapta meg a lakást, aztán megkapta azt, amiben aztán később lakott. Az nagyon rosszul járt vele, mert az akadémia palotája, ugye az palota szintbe építették ezeket a dolgokat. Most a főtitkár irodája és egy ilyen magas, valami majdnem 5 méter magas, ilyen palota szobák voltak azok, és egy ilyen ebből egy kétszobás lakást lekerítettek ott neki, hogy ott lakhassék. Arra volt az, amikor a felesége azt mondta, nem adják neked a lakást, mert paraszt vagy. Kinéznek magatok közül.
Igen, de professzor úr, azt ígértük a hallgatónak, hogy ez egy kalandozás lesz Arany János körül. Egy kicsit elkalandoztunk a kapcsos könyvtől.
Na most kérem szépen, tehát amikor én az akadémiára jártam, ott lettem a könyvtáros, természetes, hogy ezt alaposan megnéztem. akkor én írtam is egy tanulmányt erről a kapcsos könyvről, mert egy hallatlanul érdekes dolog. Azt kapta ő, még Nagykőrösön volt, kapta ő a Gyulai Páltól. Benne is van az ajánlás Gyulainak. Azt írta neki, János, ezt neked adom, ebbe írd a versedet, mert szép írásod van, legyenek együtt. Aztán abba adta. Aztán hosszú ideig csönd, semmi is, akkor kezdődik az új folyam, amiben ezt írta, hogy új folyam. De az is érdekes volt, hogy ebből a könyvből egy-két verset kivágott. Ez volt, amit senki sem nézett meg alaposan, bár csináltak róla egy hasonló más kiadást, nagyon rosszat, pontatlant, de, és azt pláne nem néztem meg, és én nagyon alaposan meg, és kiderült, hogy kivágott dolgokat.
Tehát, hogy tudta megállapítani, professzor?
Mert bennmaradt a kötésben, bennmaradt a nyomon, és hát ezt ki kellett valahogy.
És milyennek a titka?
Mert bizonyos dolgoktól egy megmaradt, aztán egy ilyen kivágott, a többi nem maradt meg. Két okból lett ez nekem gyanús. Egyrészt, mert volt olyan fél lap, ahol a felállap ki volt vágva. Csak a felállap volt kivágva. Ez el is tűnt, egy olyan vers volt, amit később kiadott, ugyan, de azt a jegyzetet írta hozzá, hogy egyelőre nem akartam kiadni, az most már menjen. Mikor ott összes csináltak, tekintettel volt az érzékenységekre, hogy most ebből mi jön ki.
Miről szólt a vers?
Szólnak. Egy olyan, talán a régi panasz volt, ha jól emlékszem, most nem tudom, mit pontosan realizálni, de egy ilyen kritikai vers volt. Tudnék, általában azt tartották, és ezt a Gyulai erősítette is, hogy az akadémián már otthon érezte magát, ott már megnyugodott. Legutóbb is még valaki tartott egy nagy előadást, hogy egy kis független nyugalom, ez csak olyan kamukér volt az aranynál, már hiszen megvolt a független nyugalom, azt csinálta, amit akart. Nem csinálta azt, amit akart, mert más volt az ő független nyugalmi vágya, és bizonyos dolgokat, mondom, ezt a verset is kivágta azért, aztán megjegyezte, hogy amikor eltette, az visszakerült valahogy. Egyesek azt hitték, hogy azért vágta ki, hogy kézirat, mert voltak barátai, akik erőszakos kéziratgyűjtők voltak, hát azoknak adhatott kézirathoz, és nem kellett volna azért könyvemből kivágnia. És ottan nagyon látszik, hogy céltudatosan vágott ki olyan dolgokat, hogy ne kerülhessenek közkézre, de azért eltette magának. Viszont valahogy ezek nem kerültek. Valami kéziratgyűjtő megszerezte valahol, és így került vissza aztán az akadémia.
Vannak még olyanok, amelyek lappanganak?
Még előfordulhat, hogy valami ki, mert vannak még hiányok abban a kapcsos könyvben. Én azt mondom nagyon gondosan,
igen,
és alaposan
végignéztem,
hogy erre visszatérjünk. Az egy rendkívül érdekes lélektani és alkotás lélektani dolog is, mert közben aztán előfordult az, hogy ott lévő versében is még előfordult, hogy kihúzta. De előfordult az, hogy kivágott egy sor.
Értem. Ott tartunk, hogy az alkotás folyamatát lehet-e figyelni?
Igen, lehet, igen, mert először leírta, nyilván leírta valahol kéziratban. Akkor beírta, betisztázta, mert mindent úgy tisztázott be, már kéziratról tisztázta be, a kapcsos könyvben közvetlenül nem írt, illetőleg később, hátul a végén a könyvnek megfordította a tükröt, és ceruzával odaírva ilyen jegyzeteket, fordítás, ilyen törmeléket, ami a kapcsos könyv, de tisztában, gyönyörűen tisztán, gyöngybetűkkel tisztázta.
Professzor úr, valamit nem értek, ön azt mondja, hogy a kapcsos könyvbe már viszonylag kiforrott versek kerültek be, amolyan tisztázatok. Mégis, hogyan tudjuk követni arany alkotói módszerét? Hogyan tudta ön a kritikai kiadásban a szövegváltozatokat megadni, ha csupán a versek kapcsos könyvbeli változatára támaszkodott? Megmaradtak ezek a fogalmazmányok?
Néhány, nem minden maradt meg. Először most próbáljuk meg rendbeszedni.
Igen.
A fia leírta azt, hogy kint voltak a szigeten, ahol a szigeten a szállodában laktak. ahol tehát nem kellett az asszonynak főzni, nem kellett a háztartásra gondoskodni, ott mindenki szabadon azt tette, amit akart. Arany pedig néha, ahogy a fia leírja, néha a hóna alá vett egy könyvet, és vett egy pár papíros, aztán elment sétálni, és mikor visszajött, akkor rendesen már volt vagy egy vers, vagy valami kezdemények voltak, de senkinek nem mutatta. Aztán a kapcsos könyvbe, ezt még sokkal korábban kapta a Gyulai Páltól, itt csak az új folyam kezdődik, abban az évben, amikor kint nyaraltak a Margit-szigeten. Tehát akkor, amit késznek talált, azt belemásolta. Így ment tovább, előfordult az is, de azt már csak később, hogy egy-két jegyzetet, verstervet, véletlenül éppen ide írt vele, de csak a könyv végére, megfordítva a tükröt, ceruzával nagy részt. Csak vázlatokat, amiket, hogy hol felhasznált, hol nem. A tisztázatokat pedig újra meg újra átnézte. És előfordult, hogy egy-egy sor helyett jobbat talált. Azt először odaírt a ceruzába. Aztán úgy vélte, hogy még mindig az se jó, akkor kiradírozta, de nem tudta beleírni a sor helyére, ahol kellett, hogy kivágta azt a sort borotvával, és beragasztott helyére egy másikat, hogy folyamatos ezzel a precizitás, odaírta bele az új változatot. De a valahol a fogalmazványai között a Vojnovics azt már tisztázta le, már eltette azért az első fogalmazványokat is, és ez meg volt a Vojnovics villába, ezt megőrizte a fia is, mert mindent összegyűjtött a fia is, amit csak talált ilyen följegyzéseket. Tehát ilyen módon sokszor két-három szövegváltozatot azért ki lehetett sillavizálni, vagy meg lehetett találni a Vojnovics másolataiból, amiközben elégtek már,
igen,
a Vojnovics villába.
Na most professzor úr, amikor ön átvette Vojnovics Gézától Arany János műveinek kritikai kiadását, akkor ön ezeket az első fogalmazványokat már nem használhatta, hiszen azok elégtek, de Vojnovics Géza készített ezekről jegyzeteket, és ezek átvészelték az ostromot, ugye?
De a kritikai kiadásban a verseket, az öt kötetet, azt mind Vojnovics rendezte sajtól, de ő mondta nekem, hogy azért itt valamit még egyszer jó lesz átnézni, úgyhogy én azt is terve vettem, hogy még egyszer az egészet át fogom fésülni, csak azóta vagy, hogy közben a kéziratok elégtek.
Igen, na most professzor, időzzünk egy-két percet Arany kézirataink sorsánál. Nem csak a könyveknek van meg a maguk sorsa ezek szerint, hanem megvan a kéziratoknak is. Arany János halála után viszonylag nagy tömegű kézirat maradt az utókorra, így van?
De csak az akadémiai hivatali iratok. Azok kéziratok nem, a kéziratok azok elégtek a Vojnovics villában.
Nem, most azt mondom, hogy Arany János 1882-ben bekövetkezett halála után maradt egy tömegkézirat.
Tömegkézirat.
Valahogy Vojnovics Gézának
abból mondjuk magán, a költőnek a nem hivatalos iratai, azok a Vojnovics Géza, illetve a fiának, illetve a fia özvegyének, az új férjének, a Vojnovics Gézának a kezelésébe kerültek a Vojnovics villába, voltak Budán.
Igen, itt a Ménesi úton.
Na igen, a Ménesi úton. Azok is leégtek a második háború, világháborúba elég.
De hogy lehet az, professzor úr, hogy Arany Jánosnak olyan nagy hódolója és tisztelője, és félig meddig rokona, mint Vojnovics Géza, amikor a szovjet csapatok körülveszik Budapestet, akkor egy ilyen védetlen villában hagyja ezeket az iratokat. Hát el lehetett volna tenni a bankok trezorjaiban, vagy az akadémia pincéjében. Mit gondol erről?
Kérem szépen, itt nem tudok mást mondani, mint azt, hogy a Vojnovics Gézának én tettem az, még nyilvánosság előtt is, az első, mikor számba vettük, hogy mi is veszett el, akkor én írtam egy tanulmányt a kéziratokkal, mert a Kosztolányi háza is elégett, abba is leégtek a kéziratok, sok minden, a Babicsnak a kéziratait elhordták, összetaposták. Hát ugye a ruszki szoldátok nem nagyon nézték, hogy ez most érték, igen, vagy nem érték.
Hát viszont,
na most kérem szépen, erre a Vojnovics azt mondta, nézd, többet nem tudtam tenni, mint az egészet beletettem egy kofferba, és magammal vittem le az óvóhelyre. Csak csak akkor jöttek az oroszok, és kiürítették az óvóhelyet, csak már a papézékhez, a apácákhoz nem tudtam magával vinni, tehát a kopper ott maradt.
És már az oroszok bejövetele után pusztult el ez?
Akkor, hát még volt egy bombatámadás, és akkor, hát nem tudom, hogy akkor...
Nyilván a németek akkor ezek szerintem az oroszok
voltak. Volt egy nagy bombatámadás, teli találatot kapott a Vojnovics Illa, és annak a pincéjébe ott...
És egy hatalmas...
Lehet, hogy várj csak, lehet, hogy már egy pillanat, most egész visszaemlékszem. A Vojnovics ott lent tartotta magával azt a... hogy hívják ott, akkor kapott egy bombatámadást, amiben meghalt a felesége, mert az ott halt meg, az Arany Lászlóné ott halt meg a pincében.
Nem mondja.
A Vojnovics Gézát pedig, nem tudom, magánt kívül, vagy hogyan, szóval meg elvitték, összegyűjtették, és magukkal vitték a szalézi, nem tudom, ott egy apáca kolostor volt, és ott volt, aztán amikor már kereste volna ezt a koffert, akkor már nem találta, mert addigra már kiégett a háza.
Biztos, hogy ez kiégett? Nem lehet, hogy valaki elvitte?
Nem, kizárt dolog.
Kizárt dolog.
Hát a Vojnovics is tudta, hogy milyen értékes, hát valamivel neki is megélni kellett, mert nagy nehezen meg tudtuk csinálni azt, hogy hát tartsa meg az akadémia, akkor igen. Legalább az akadémia, akkor kapott ott egy lakást a akadémia házában.
Az nem lehet, persze, akkor még nem volt fénymásológép, nem lehet, hogy ezekről pontos másolatok
Nem. Én kezdtem egyes dolgokat lemásoltatni, például lemásoltattam pontosan a kapcsos könyvet.
Igen, hát az a kapcsos könyv, az hogy maradt meg?
Ezek későbbiek. Az úgy maradt meg, hogy az a Kisfaldi Társaság birtokában volt, azok megvették, vagy megkapták, nem tudom. Azt hiszem, hogy megkapták, és az a Kisfaldi Társaság irattára, az pedig ott maradt az akadémia kézirattárában. Tehát nem az arany hagyatékból, hanem a Kisfaldi Társaság hagyatékából maradt meg.
Most professzor úr, tud arról, hogy Arany Jánosnak a romániai Nagyszalontán lévő emlékmúzeumából, a Csonka toronyból is tűntek el kéziratok?
Kérem szépen, itt pedig a következő dolgok voltak. Arany Lászlóné, amikor a férje meghalt, nyilván vele egyetértésben.
Még az első férjéről van.
Még az első, az Arany Lászlóról, még vele egyetértésben azt mondta, hogy minden olyan közintézménynek, iskolának, ahol arany tanított, vagy ahol amihez komoly köze volt, annak ad egy arany kéziratot. Így maradtak meg kéziratban az eposzoknak a kötetei.
Igen.
Így került Nagyszalontára is egy kötet, ahonnan már nem tudom milyen körülmények közt, ott is vagy elégett, vagy ellopták.
Ellopták. Én napokban beszéltem az ottani iskola igazgatóval.
Ott volt egy nagyon derék, ilyen aranykutató, Danielisnek hívták.
Ma is él.
Az összeszedett mindent, és nagy tisztelője volt Arany Jánosnak, Groza Péter, aki könyv nélkül tudott hosszú szövegeket mondani Aranytól, és nagyon jó barátságunk, én jó barátságban voltam vele, és az egyik titka az volt, hogy ő már tudta, hogy én Aranyjal foglalkozom, és erről sokat beszéltünk, mert bármi furcsán hangzik, a Groza Péter könyv nélkül tudott komoly tömeget az
Aranyversenyben. De mindazért a Csonkatoronybeli kéziratot.
Na most kérem szépen, úgyhogy ő azt rendelte el, hogy a Csonkatornyot rendben megsérült valahogy, azt rendbe kell tenni, és ott el kell helyezni, és akkor rendezték be a Csonkatornyot ilyen helytörténeti múzeumnak, minden egyébnek, és akkor bízták ezt az egészet a Danielisre.
Igen, de ez már 45 után volt, ez már 45-ben megtizedelték
akkor,
a kéziratot.
Akkor ott nem volt gazdá, de egy ideig, és akkor nyilván akkor valaki vagy ellopta, vagy elégett, szóval ott megcsonkodva voltak más ilyen, ottan gyűjtött ez leveleket, meg ilyeneket, ez a Daniel is sok mindent bejárta, amit Erdélybe össze tudott gyűjteni.
Ennek ellenére azt mondhatjuk, professzor úr, hogy a háború vérzivatara és tűzzivatara ellenére viszonylag tetemes aranykéziratokkal rendelkezünk?
Azt nem mondhatjuk. És nagyon nagy terjedelmű az arany hivatali irataiak a tömege. Én abból csináltam, ha jól emlékszem, két kötetet a kritikai kiadásban, de úgy, hogy csak a legfontosabbakból válogattunk össze.
Ezek ilyen aktafogalmazványok?
Aktafogalmazványok. Nagy és a többit csak számoztuk, és azt ilyen tartalommutató jegyzéket csináltam, mert lássák, az egy nagyon nagy tömegű.
Professzor, ez bármennyire is becses, egy valamit nem tudunk meg belőlük, hogy aranyköltemények.
Nem, azok nem voltak ott benne. Hát azok hivatali iratok, amiket ő különben kihajításra szánta, az egészet kiakasztott, csomagolt, és valaki gyorsan visszalopta, és eltette a kérirat. Így maradtak meg azok is, különben elégtek volna azok is. A hivatali iratok is. Igen, aztán ott lett, mikor én lettem az akadémia könyvtáros, akkor ezért külön még egy kitüntetést is adtam az illetőnek. Az egy olyan kis samesz volt ott, aki aranyi mellett.
Örömteli is az, hogy megmaradtak arany hivatali iratai. Én mégis, professzor úr, becsülje föl körülbelül. Elpusztult egy kofferre való irat, kézirat a Vojnovics villában. Elpusztult nyilván néhány tucat kéziratlap nagy szalonnán. Most, ha összeszednénk a megmaradt aranykéziratokat, kitenne az annyit, mint amennyi
költői kéziratokat, szerkesztői iratokat nem számítom, mert azokból is itt ott maradt meg dolog. De a költői műveinek a nagyon sokat mondok, ha a költői műveiből a egy negyed rész meg a kézirata, ha megmaradt. Nagy részt azért maradtak meg a változatok is, mert azokat a Vojnovics Géza készült a kritikai kiadásra, és ezeket kiírta magának, és bent, ez volt bent a Kisfaldi társaság, együtt a kapcsos könyvvel, és ott megmaradt az akadémia kézirattárában.
A kéziratok zöme hol található?
Az akadémia kézirattárában, meg a Széchenyibe is van néhány kézirat, és ezeknél a vidéki iskoláknál még.
Gondolom Nagykőrösön is.
Nagykőrösön nem sok van, talán két kézirat van, mert oda nem sok került le.
Megmaradt,
csak amit ajándékba.
Megmaradt a Toldi kézirata?
Az megmaradt, annak sőt kettő is van, mert megmaradt a fogalmazványa is. Toldi talán a Nagykőrösiben van, de nem emlékszem pontosan, igen, nem tudom megmondani. De megmaradt, a Toldinak két kézirata maradt meg, az első az nagyon izgalmas, megmaradt a fogalmazvány. Tehát ahol még fogalmazott, javított, stb. Aztán megmaradt egy szép tisztázat. Ezek megmaradtak.
Professzor úr, az ön által gondozott arany kritikai kiadás valahol egy tucat kötetnél megrekedt egy vagy két évtizeddel ezelőtt. Miért?
Két okból. Egyrészt azért, mert én ott a levelezés kötetből hiányzik kettő. Azt én legépeltettem. És azt, hát meg kellett a levelezést is komolyan, rendesen kritikai kiadásban csinálni. Én már akkor nem volt eléggé, hogy is mondjam, nem tudtam ezt, de ezt nagyon gondos, apró munkával kell megcsinálni. Úgyhogy erre én szerződtem, vagy megállapodtam egy nagyon kedves, pontos, precíz munkatársammal, aki ott a Széchenyi az Akadémia könyvtárában volt tisztviselő, Sáfrán Györgyinek hívták, hogy ezt az apró munkát ő úgyis elvégzi, és akkor úgy lesz, hogy én a szerkesztés munkáját ellenőrzöm, de az apró, én nekem akkor sok részben miniszter lettem, meg sok minden ilyen közéleti dolgon, nem értem rá komolyan foglalkozni vele. Hát a Sáfrán György viszont rendkívül precízen és pontosan megcsinálta.
De mégis miért akadt el?
Mindjárt megmondom azt is. És akkor láttam, hogy ez bizony lassan készül, mert hát ő is ugye idősebb lett, és ő is én is precíz voltam, de lassúbban ment az egész dolog, és akkor azt mondtam neki, hogy Györgyike, azért ezek között, a levelek között nagyon fontos levelek vannak, nagyon fontos lenne, hogy ezek, csináljunk egy Arany János leveles könyvét.
De ez nem a kritikai kiadás része.
Ez nem a kritikai, kiadáshoz legépeltetem a dolgot, aztán csinálni kellett volna, és akkor én már nem tudtam csinálni, és akkor aki átvette tőlem, egy kötetet megcsinált belőle, vagy kettőt talán, akkor azt mondta, hogy ő átveszi az egészet, mondtam, csináld az egészet. Éppen két vagy három nappal ezelőtt toltam le a sárga földig, hogy ott van nála, gyűjtötte azt, és ott van nála az egész, és azóta nem nyújt hozzá három, vagy négy éve, vagy öt éve. Megígérte, hogy most előveszi újra is. Mert engem is bántott, hogy ez így csonkán maradt.
Két alkalom lett volna a mostani évforduló.
Igen, két azért mondom, de ez is már 50 félét csinál, ugye. Most nem mondom, nevét nem mondom, aki rá volt bízva.
Értem. Szóval a közeljövőben, ez a befejező kérdésem, mert műsoridőnk lejár, a közeljövőben sajnos nem számíthatunk arra, hogy Arany kritikai kiadása teljes egészében a rendelkezésünkre áll. Ez is úgy van, mint Arany János életműve, hogy kicsit torzó maradt?
Hát így maradt sajnos.
A Szabad Európa Rádió 1992. április 26-án sugárzott műsorát hallották. Keresztúri Dezső akadémikust Székely Gábor kérdezte. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.